kám sötét ivadéka. Mit csinált ez alatt Rosalie? Azt, amit a többi asszonyok az otthon államában látott dolgai után. És a jövő államának asszonyai valami egyébbel is el vannak foglalva, mint a háztartás gondjaival és piperével. Ez a két utóbbi is nevezetes feladatuk marad ugyan mindenkor. A család otthoni kényelme, a tisztaság a lakásban, az ízletesség a konyhában, a gyöngétség az ápolásban örökké tartó kizárólagos szabadalommal van a nőkre bízva. Ők értik a gazdagság gyarapításának mikroszkópikus titkait, amiket a férfi érzékei fel se tudnak fogni. Arról sem szükség lemondaniuk soha, hogy a divat országában uralkodjanak. Az nagy szerencsétlenség volna világra nézve, ha a nők egyszerre lemondanának arról az ösztönről, hogy ők szépek kívánnak lenni, hogy tetszeni akarnak, és az egész iparvilágra nézve valóságos csapás volna, ha a nők a divat ellen puritán heréziszt támasztanának. A leggazdagabb iparágak jutnának tönkre, arany, ezüst, drágakő, selyem fele értékére leszállna, millió és millió szegény ember maradnak kenyér nélkül. Sőt, nagyon szükséges volt, hogy az otthonváros női lakossága a divatban is kezdeményező legyen, és verseny támaszon a néva felől jövő bizarr divathóbortoknak, mik a merészben, a kirívóban, az érzék ingerlőben, és néha visszataszítóban, a fertelmesben, az asszonyi alakot elégtelenítőben keressék a divat változatait. Ezzel ellentétben az otthoni nők divatja igyekezett egyesíteni a pompát a jó ízléssel. Megközelíteni az eszményit, szebbé tenni azt, ami szép, emelni a természetes bájt. Az otthon női divatjában meglátszott a tanulmány a régi korból, eltanulása a népviseleteknek és azoknak eszményített átalakítása, poézis és festészet volt annak vezére, és egyik az otthon állam leghíresebb hódításainak az volt, hogy divatját Európa szerte még jobban viselték, mint a szentpétervári divatot, és az a két divat bizonyos rangfokozatot képezett a nők világában. Azonban mindezeken kívül még sok nevezetes hivatás jutott a nőknek osztályrészül az új államban, ami nem csak társadalmi szokás szerint, de egyenes közigazgatási úton lett rájuk bízva. Női kezekre volt hagyva a gyermeknevelés, közegészségügy és munkaterjesztés feladata. A női leleményesség és gyöngét tapintat aztán egész új rendszert alakított ki a szakmában. Ők eltértek a régi konviktusok, ispotályok és fabrikák kaszárnya rendszerétől. Célszerű decentrizálás, önkereste csoportosítás által a gyermeknevelésnek, egészségápolásnak, munkaszerzésnek családias összetartást szereztek. A nők a békebíróságok, esküdszékek tisztét együtt viselték a férfiakkal. Igaz, hogy ebben a viszonyban sok hajdani költői fogalom erősen színét vesztette. Az otthon költője nemigen válogathatott bár királynékban, nem írhatott le hevélyes vadász jeleneteket, vágtató delnőkkel, ha otthon és a jelenben akart maradni. Ellenben annál több mondani valója volt szemüveges elnöknőkről, betintázott újhegyű tolnoknőkről, ami inkább a szatirikus zsánerbe vezet, amiért egyéb iránt az írónők viszont nem maradtak adósak a férfiaknak. Ez volt az élete Rosalinak is. Férje heteket, havakat töltött felfedező világkutatásaiban, ő maga naphosszat el volt foglalva elnöknői teendőkkel, ha a pihenő órája maradt, azt gyermekei körében tölté. És amikor hazakerült is Dávid, rendesen olyan kedvetlen volt, hogy a viszontlátás örömpercét már a jövő óra elsötétíté. Olyan szótanul tudott maga elé bámulni, mintha nem látna és nem hallana maga körül semmit. Minden mozdulata elárulta izgatottságát, feledékeny, szórakozott volt. Asztalnál nem evett, és este szokatlanul bort ivott, míg az álom el nem nyomta, és álmai nyugtalanok voltak. Össze-vissza beszélt, aztán alig várta, hogy ismét tovább mehessen, és gyakran elfeledte, hogy búcsú fejében nejét és gyermekeit megcsókolja, úgy tért vissza a búcsúcsókért órajárási távolból. Pedig az asszonyi szív minden században asszonyi szív marad. Erre nem gondolt Dávid. De gondolt valaki más. Kám sötét ivadéka. Hogy mi vitte erre a gondolatra Mr. Severust, annak többféle okát lehetne találgatni. Nagyon indokolt lenne, ha gyűlöletből tette volna Dávid iránt, akinek sohasem bocsáthatná meg, hogy nem csak a bank 300 milliónyi kincseit az ő nézete szerint hiába való nagylelkűséggel visszaadta, hanem hogy még azon felül a gyors hírüladással az ő táviratait is megelőzte. És így őt óriási vagyonának megnégyszerezésétől elütötte. Ez a financié szemében már több volt, mint nagylelkűség. Ez perfídia volt az üzlettárs iránt. Ha ő maga nem akart nyerni a világbomlásból, állt volna félre és engedte volna az üzlettársát működni. Annak a lelke lett volna rajta. Egy elvesztett 500 milliárdot bizony nem felejtenek el olyan könnyen. De talán egy másik ok is lehetett, amely Severust e gondolatra hozta. Neki most már a kiadott 200 millióját valahová el kellett helyeznie. Az ugyan sehol olyan jól nem kamatoz, mintha visszateszi az otthonbankjába, és osztozik annak nyereségében. De meddig tart ez a nyereség? Meddig tart az otthon maga? Mint az állam titkaiba mélyebben beavatott, annyit tudott Mr. Severus, hogy a kis államnak két nagy válságot kell rövid időn kiállni. Az egyik az alapítás utáni 10. év lejárta, e 10. év után teljes joga van Sásza asszonynak így szólni Magyarország királyához. A békekötés 7. pontja szerint 200 000 magyar honvédnak a Duna-deltára kellett számüzettetnie magát 10 évig. Ez idő lejárt, most hívd vissza onnan az alattvalóidat, mert az a sziget az én területem. Az természetesen nem fog megtörténni. Az otthonállam nem engedi magát a helyéből kiparagrafusoztatni, hanem ebből aztán háború lesz. Mégpedig nem olyan háború, amelyiknek egy döntő ütközettel végét lehet vetni, hanem egy gyilkos, gyújtogató, véghetetlen háború, összerakva zendülésből, árulásból, fajharcból. Késdöfésekkel, üszkökkel folytatott mészárlás, aminőnek programját előre is élvezhetik azok, akik Mazrur proklamációit olvassák, amikkel az minden idegenfajta magyar kiirtására lázít, ássa előre a tűzaknákat Magyarország minden vidéke alá. Egy ilyen irtó harcban aztán a segélyül siető otthonnak magának is el kell pusztulnia, az Európa délkeletén összpontosított kereskedelemnek pedig okvetlen tönkre jutnia. S hozzá még az ihorbánya is fogy. Pár év múlva alig lehet új gépeket kiállítani, a másra használt üveget sem lehet átidomítani, mert ha az egyszer kiürült, hajálihor a nagy tűzben megég ugyan, mint a gyémánt, de többé meg nem olvad. Mindezen bajok megkerülésére vannak Dávidnak tervei. De azokat olyan titokban tartja, hogy még két igazgató társának sem fedezte fel egészen. Azok csak annyit tudnak, hogy mikor Tatrangi Dávid negyedévenkénti büdzséjét társainak bemutatja, abban rendesen egy tétel fordul elő, aminek ez a címe Kin Cseu. És a tétel után folytonosan szaporodó összegek, mik milliókra mennek anélkül, hogy hasonló cím alatt valami fedezettel bírnának. Két társának csupán annyit szokott Tatrangi mondani, ha a tételnél megállnak, hogy ez múlhatatlan szükség, és majd megtudják, hogy mire való a 10. évben, addig nem. Hiszen azt, hogy mi az a kincseu, minden ember megtudhatja a föltani kézikönyvből, az a mennyei birodalomnak Kínának egy tartománya 4-5000 négyszög mérföldnyi terület. Hanem, hogy mi lakik ebben a kincseuban, azt maga Kína sem tudja, és a mennyei birodalom, amit a kínai faj Csongkue, a mongol faj pedig Katai országának nevez, 4000 évig felvitt krónikáiban nem bír egyéb hiteles tudósítást felmutatni Kincseuról, mint hogy az a Konouri hegyek közt fekszik, és onnan ered a birodalom két óriás folyama, a Yangtze-Kiang és a Huanghou, és hogy oda embernek közelíteni nem lehet, és hogy semmi császár adót nem szedett soha. Amit beszélnek róla, az mind mese. Valószínű, hogy a financié mindenáron meg akarta tudni, minő kulcsa lehet a jövő aggodalmas titkainak a Kincseóban. S végül a fekete embernek a szíve is éppen olyan vértől hevül, mint a fehéré. Rosalie szép volt. Egyszer meglátogatta Mr. Severus Rosalie mintagazdaságát a Léti-szigeten, mely hírhedett volt különösen arról, hogy nagyszámú új állatfajok voltak rajta meghonosítva, miket azelőtt Európában nem ismertek, félvad állatok hasznot hajtó jószággá szelídítve. Az afrikai kvagga, a tübeti dzsagatáj, a kapföldi gnú, a törpe lovacska, a komrak, a szilai mustang, a himalájai jak, a fehér bivaj, a fényes gyapjút hordó alpaka és a kasmír kecske mind csordaszámra volt már itt elszaporítva, s innen vitték e hasznos teherhordó, tejelő, gyapjú, dzsírt, húst adó állatokat Európa minden akklimatáló kerteibe és mintagazdászataiba. Rosalie maga egész szenvedéllyel mutogatta és magyarázta meg vendégének gazdasági kincseit. Hát egy szarvú nincsen-e még itten? Kérdezi egyszer Mr. Severus egész ártatlan arccal. Rosalie nagyot bámult rá e kérdés után, és azt mondta, hogy ez az állat a mesék országába tartozik, és Nagy-Britannia címerén kívül sehol sem található. De igen, szólt Mr. Severus egészen komolyan. Egy kínai tudományos könyvben le van írva ez az állat. Azonban egyedüli lakhelye hozzájárulhatatlan King Chow tartomány. Azt hittem, hogy Dávid barátom hozott önnek ilyen ritka állatot, mert ő sokat jár King Chow-ba, és sokat költ e tartományra. Sohasem hallottam ezt a nevet, szólt Rosalie elmélázva. Micsoda ország az? Annyit tudok én is felőle, hogy Kína szélén van. Dávid 5 év előtt fedezte azt fel, és innen sokan mennek oda, de vissza senki se jött még onnan, Dávidon kívül. Ezzel átvitte a beszédet más tárgyra. Enaptól kezdve nagyon gondolkodó lett Rosalie. Valami rejtélyesre talált férje életében, akinél megszokta, hogy minden titkát elmondja előtte, akinek a terve, ha új ötlete volt, azt már a keletkezés percében elmondá Rosalie-nak, akinek búvárlatét, hogy megérthesse a nő, egész tudományos irodalmakat kellett végig tanulmányoznia. Ki férje jártát keltét az általa készített új térképeken figyelemmel kísérni megszokta, és most egyszerre megtudja, hogy van egy olyan hely a földön, amelyet a férje gyakran fölkeres, és amelynek nevét mégsem említi neje előtt soha, amelynek térképét sohasem mutatta meg neki. Mi lehet abban az országban? Van-e asszony a világon, aki erre a kérdésre választ ne akarna találni? És a 20. század asszonyai nem hagyják magukat olyan könnyen kizárni a férfiak által a szézi titkok templomából. Vannak nőtudósok, híres nyelvészek, orientalista, kínista hölgyek. Férfiak nem mondhatják többé, ez deákul van, nem asszonynak való. Az asszonyok behatoltak a tudományok szentélyébe, és nem lehet előttük titkot tartani többé. Rosalie védasszonya elnöknője volt a Nők Tudós Akadémiájának, egy ülésben felszólítta az akadémia leghíresebb kinista tagját, hogy kutassa fel a kínai birodalomban azt a könyvet, melyből a King Chow tartományról lehet valamit megtudni. A tudós nyelvésznő, kinek az otthon állam nagyszerű könyvtára rendelkezésére állott, addig kutatott annak kínai termében, a kínaiak által Se Ku Shi Shu-nak nevezett irodalmi gyűjteményben, míg rátalált a keresett könyvre. Ez Sema Chiang kínai történetíró munkájának egyik része, a San Huang Pengqi, ebben jön elő a King Chow tartomány leírása. A tudós nő ismerte Sema Chiang műveit, mikből már a Se Ki több európai nyelvre, azok közt magyarra is le volt fordítva. Ez a legnevezetesebb történészük a kínaiaknak, ki eművében a mennyei birodalom ős történetét írta meg, kezdve azt 2000 évvel a keresztény időszámítlálás előtt, és összegyűjtötte mindazon krónikákat, amik a Hou dinasztia idejéből fennmaradtak. Mint tudva van, a következő Ming dinasztia őse az elődei alatt írt könyveket halommal égetteté össze, és hogy valaki azokat újra leneírhassa, 460 tudóst elevenen elásatott. Mégis maradt még tömérdek régírat elrejtve a templomokban, a nagy sziklaházban, az aranyládában is, különösen egy palotában, melynek jáspis táblái, míg föld alá voltak fordítva, e takart oldalaikon rejték az üldözött tudomány betűit bevésve, a kínai hagyomány Yupan név alatt örökíté meg a kőtáblák iratait. Ezeket Sema Chiang fedezte föl. Sema Chiang, tehát a leghitelesebb történetírójuk a kínaiaknak, aki ha hazudik, azt a legautentikusabb adatok nyomán cselekszi. Hanem egy dolgot őszintén meg kell mondanom. A tudós kinista nőnek nem volt türelme a bírálatokat is végig tanulmányozni, miket az európai és kínai tudósok a bölcs Sima Qiang műveiről írtak, különben tudta volna, hogy azok régóta különbséget tesznek-e nagyíró históriai munkái és regényes meséik között. És ha ezt tudta volna, akkor mindjárt eleve megmondja Rosalinak, hogy asszonyom, ha Sima Qiangról akarsz valamit olvasni, vedd meg a Szeki utolsó köteteit, azok legkevésbé unalmasak. De a San Huang Pengkit ne kívánt olvasni, azt még nem fordította le senki, mert tele van olyan mesékkel, aminőknek kinyomtatásaért az ember Európában az erkölcs rendőrséggel jön összeütközésbe. Ahelyett a tudósnő, amint megkapta a keresett könyvet, rögtön maga elé csapta a Nam Pokuan Hoa Wei Pion című szótárt, és hozzáfogott a fordításhoz. Akkor aztán, mint igazi nyelvtudós, nem látott többé maga előtt se poézist, se morált, csak szótárt, nyelvtant és szókötést, és fordította a kínai alulról fölfelé írt sorokat, egymás után nem törődve azoknak tartalmával. A San Huang Pengki az elején leírja a Qingzhou tartomány hozzájárulhatatlan határait, aztán egész komolyan előadja annak természeti sajátságait, lefesti növényeit, állatait, a virágokat, miknek kejhében a virággal együtt élő és elhervadó madárka lakik, a gyümölcsöket, miktől az ember szerelem ittassá lesz. A rózsákat, mik nappal illatoznak, éjjel világítanak, a lepkéket, mik mézet gyűjtenek, mint a méhek, a tyúkokat, amik igaz gyöngyöket tojnak, az egyszarút, mely a lóhoz hasonlít, a kígyókat, miknek fejében gyógyerejű drágakő van, a sárkányokat, amik repülnek, a halakat, amik éjszaka énekelnek, a fákat, amiknek leveleiről folyvást hull az eső, a majmokat, amik házakat építenek, a kutakat, amikből víz helyett tűz jön fel, csigákat, amik sejmet eresztenek, mint a sejmér, s az őzeket, amik illatszereket hordanak, s a roppant koronás sast, mely az embert megbírja a hátán. Keverve a mesést az igazival, ami legveszedelmesebb neme a csalásnak. Mikor aztán csodahegyekkel, folyamokkal, tavakkal, amik közül a legnagyobb a Sahító, azzal a sajátsággal bír, hogyha a hajós tengernek nem nevezi, hanem tónak, megharagszik és a parthoz veri a hajóját, azután meg a madarakkal és állatokkal elkészült, akkor áttér a kínai író az emberi lakosságra és annak szokásaira. A férfiak rútak és rossz termetűek, hanem a hölgyek annál szebbek. Sima Qiang érzéki elragadtatással írja le a Qingzhou hölgyek bájait, semmit ki nem feledő részletezéssel, az egy ország tele olyan szép asszonyokkal, aminek az egész mennyei birodalomban nem találhatók. Szól azután a szerző a nép szokásairól. Az istenséget ember alakban imádják, éppen mint a szomszéd országban, a Sichuanban, mint az európaiak Tibetnek neveztek el. Egy szép ifjú férfi a Qingzhouiak istene. De hol veszik ők a szép férfit, mikor náluk a fiúgyermeknek már születésekor bezúzzák az orrát, hogy rút legyen, mint a többi? A koronás sas hozza nekik az istent. Ez, amikor érzi az idejét, lejön az égő tűz hegyei közül, és szerte kóvályog a szomszédországok fölött, míg kiszemeli azt a férfit, aki új istennek alkalmas. Az elész leszáll, az hátára felveszi, átrepül vele a Kokonor vagy Kuenluen havasain, és leszállítja az égőkutak városába. A Qingzhou népe ott várja már a nagy templom mögül, a megvénült régi istent eltüntetik, az újat diadallal fogadják, és aztán elmondja a szerző, hogy hogyan teszik meg istenné. A Qingzhou tartományban a nők uralkodnak. A férfi ott rabszolga, igavonó. Nők a hadserege udvara papirendje az ifjú istennek, mégpedig csupa ifjú, szép, lángvérű nők. Ebből a konstellációból azután Sima Qiang fantáziája, azzal a szabadsággal alkotott változatos törvényeket, amelyet csak a kínai múzsák engednek meg, akinek kertjében ismeretlen növény a fügefa. A tudós nyelvésznő lefordított lelkiismeretesen mindent. A régészre nézve nincs semmi botrányos, sőt, szentségtörés volna csak egy szót is elhagyni vagy megváltoztatni olyan nagybecsű hagyományokból, amiknek betűi jáspis táblákra voltak vésve, papíruszlevelekre, aloérostra, halhártyára, hattyúbőr pergamenre, tikfadeszkára, tintahalfestékkel, cinóberrel, aranymázzal írva, ónirallal, róva, viaszba karcolva, templomokban őrizve, aranyládákban tartogatva, 4000 év penészétől belepve. És elvégre is. Rozali már férjes nő, akinek mindent lehet olvasni veszedelem nélkül. Rozali tehát megkapta a San Juan Penkit híven lefordítva, és megtudhatta belőle, hogy mi lakik a Kincseu tartományban. Hiszen Rozali okos asszony volt, ismerete, ítélő tehetsége volt annyi, hogy Sema Chiang történeteit igaz történetekül el ne fogadja. Goromba mesékkel őt vízre vinni a kínainak sem lehetett. Hanem van egy tárgy, aminél megszűnik minden bölcsesség. Azaz egy igaz lehet, hogy a Kincseu asszonyai olyan szépek és olyan szerelmesek. Szebbek és szerelmesebbek, mint az európai nők. És abból aztán minden egyéb lehetetlen mese igaz történetté lehet. Miért titkolja Dávid neje előtt Kincseu létezését? Miért nem szólt előtte soha egyedül arról, hogyha e tartományba utazott, holott minden más útját a legapróbb részletig el szokta előtte mondani? Miért visz oda sok pénzt, ahogy Severus kibeszélte? Miért nem enged onnan senkit idejönni, aki hírt mondhatna arról, hogy mi történik a hozzájárulhatatlan Kokonor és Küellően pércei között? Ha a kincseui asszonyok az égből szokták várni az Istent, kit a koronás sashoz számukra a hátán, nincs-e Dávid birtokában ez a koronás sas? És amikor ő leszáll repülő csodagépével a világtól elzárt népek közé, nem hihetik-e azok méltán, hogy ő az Isten? És Rozálinak nem volt kedve a férjét akármely országnak is odaengedni Istenül, hiszen ő is imádta férjét. Ez olyan tövis volt most már a szívében, amiből nem tudott kigyógyulni. Valahányszor Dávid ezentúl hazatért valami útjából, Rozáli folyvás gyanakodással fürkészte arcvonásait, feljegyzés szavait és magyarázatokat vont el azokból. Kedvetlenségét, izgatottságát hajlandó volt elhidegülés jelének venni. Dávid idegei túl voltak feszítve a légi utazástól. A féltő nő egészen más okait látta annak. S midőn a férj elmélázó tekintete előtt a távol tűzokádó hegyek füstbombái keringtek, s a forró víz lövellő gejszírek tündérei járták a bűvtáncot, e merev elbámulásban a nő a kincseui emberisten ábrázolását félte látni, kielőtt most tobzódó hölgyeinek csáptáncot lejtő tündér alakjai lejtenek, csókszorva, szemvillogva, buján, élvetegen hajlongva, szétszórt fürteiktől csak rosszul takarva, ahogy azt a tudós Sema Chiang leírta. Rozali szerencsétlen volt. Ennyit sikerült már Severusnak elérni. És a szerencsétlenség már jó kulcs egy szép nő ajtajához. Következett a második lépés. Severus következetes volt. Dávid pedig gyanútalan. Azt hitt, hogy minden embernek csak az ország sorsa fekszik a lelkén, mint ő neki. Egy napon azt mondta Tatrangi az igazgató tanácsban, hogy neki szüksége van tejhatalomra, hogy Sásza asszonytól az Aleuti sziget csoportot megvegye. Előre meg sem mondhatja, mennyi pénz kell hozzá, mert bármennyit kér is a Nihilország kormánya, azt meg kell neki adni. Azt azonban társainak sem mondta meg, hogy miért kell az Aleuti szigeteket bírniuk. Severus mosolygott. Akkor legjobb lesz, ha ön maga megy el a Pavlovszki kastélyba, ahol Sásza asszony udvarát tartja. Önnek különös szerencséje volt mindig enővel. Jó, elmegyek, mondta Tatrangi. Ez volt Severus tervében a második lépcsés. Hanem aztán valaki egészen elrontotta az egész tervét. Dávid, amikor a családjához visszatért, hideg, száraz hangon tudatán Rozalival, hogy holnap hosszabb időre el fog távozni. Rosalie hallgatott, és mint jó háziasszony, maga rendezi el férje számára az úti készülékeket. Mikor aztán sokáig ott látta ülni férjét maga előtt, mélázva szót tanul, egyszer odahajolt hozzá gyöngéden, és minden idegében reszketve, még reszkető hangon is, e kérdéssel lepte őt meg. Kedves Dávid, mondd meg nekem, kérlek, mi az a Kincseu ország? Dávid, mint a villanyütés érte volna, összerezzent. Eddig mélázva bámuló szemei szikrákat szórtak, és arca elveresedett. Egy olyan látnoki pillanat támadt e kérdés után lelkében, mely mint a villám egész tajtékot világít meg egyszerre. Ezt a nevet csak hárman ismerik, a három igazgató. Kincseóba sokan elmentek már innen, de onnan ki a világba se ember, se levél nem mehetett soha. Hogy tudott meg róla valamit, Rosalie? Ki árulta el azt neki? Mi is mi oka volt rám? Mit hisz most, Rosalie? Minden kérdések egy pillanat alatt keletkeztek Dávid szívében, és abban a pillanatban a válasz is megjött rájuk, mintha kérdés és válasz egy villanysugár két átellenes szikrája volna. Nem felett Rosalie-nak semmit, felállt, elhagyta a szobáját, és ment Severushoz. Uram, mondta neki, meggondoltam a dolgot. Én nem megyek a Pavlovszki kastélyba Sásza asszonyhoz. Á, szólt Severus iróniával, talán az úrhölgynek vannak kételjei, és ha vannak, azokat tisztelni kell. Én nem ismerek olyan magas árt, amiért nőmnek egy keserű órát engednék szerezni. Ó, ez dicséretes felfogás. Tehát ki fog Sásza asszonnyal alkudni az Aleuti szigetekre? Ön. Én? Akkor azok sokba fognak kerülni. Alig hiszem, hogy Kleopátra az én fekete pofámra azokat 5 kopekért átengedje, mint a Dunadeltát önnek. Mindegy, meg kell értük adnunk minden árt. Jó, én elmehetek, ha szükséges, de mégis jó volna tudnom, hogy mi az, amit megveszek, hogy mit ígérhetek érte. 1, 2 vagy 10 milliót? Ígérhet ön érte 100-at, 200-at. Hát mi van ott? Arany, platina, gyémánt? Ma csak én tudom még, hogy mi van ott. Ha önnek megmondom, csak 2 fogjuk tudni a világon, de őrizze ön magát, hogy egy harmadik meg ne tudja e titkot, mert attól függ jövendőnk. A világ jövendője. Kezem rá, tehát megmondom önnek. Az Aleuti szigeteken van egy kincsbánya, nem aranyból, nem gyémántból, hanem ihorból. Severus arcán e szóra egy sugár az önkéntelen őszinte örömnek villant keresztül, jobb szellemének ébredése volt az. Ez esetben fölösleges volt becsületszavamat lekötnem, mondta meghatottan. E titkot oly kevéssé árulhatnám el, mint hogy nem képes valaki megenni a saját fejét. Vigyázzon ön, a világ legravaszabb asszonyával lesz önnek dolga. A világ leghidegebb vérű emberének, az Aleuti szigetek nélkül vissza nem jövök. Dávid arra gondolatra jött, hogy Severus árulkodása Rosalie előtt a bosszú és spekuláció műve volt. E fontos felfedezés mind a kettőt kiengesztelheti, kielégítheti, de hát ha a harmadik indok is ott volt. Sietett haza. Rosalie félelem sápasztotta arccal jött eléje. Dávid hevesen ölelte keblére a nőt, és csókjaival árasztá el. Búcsúzol? Kérde Rosalie. Nem. Itthon maradok, és aztán minden nap veled leszek. Mondom. És ismételve végtelen szerelemmel öleli szívéhez egyetlen boldogságát. És csak most vette észre, hogy amíg ő a világot megmenteni fárad, itthon közel volt hozzá, hogy elveszítse saját egész világát.